16 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Közzétették a villamosenergia rendszer használati díjairól szóló új rendeletet, amely 2025. január 1-én lép hatályba, számol be róla az economics.hu. A legjelentősebb változás a korábban már létrehozott egyik rendszer használati kategóriát érinti. A KIF 4 lényege, hogy a különböző napszakokra eltérő áramtarifákat számolnak. Amennyiben a fogyasztó okosmérővel rendelkezik, érdekelt lesz abban, hogy háztartásának energiafelhasználását jelentősen átalakítsa, mert cserében kedvezőbb villanyszámlát kaphat. A fogyasztók programozhatják elektromos berendezéseik működését, hogy azok abban a napszakban működjenek, amikor a legolcsóbb az áram. A rendelet kitér a rendszer használati díjakra is. Az elosztói forgalmi díj változatlan marad. Az átviteli és az elosztási díj struktúra előreláthatóan 2027-ben ismét megváltozik. Megkezdődött a kilakoltatási moratórium, amely április végéig tart, derül ki az utcajogász közleményéből. Tavaly összesen 2305 lakást ürítettek ki a hatóságok, idén az első fél évben pedig, amelyből 4 hónap moratóriumi időszak volt, 737-et. A szervezet felhívja a figyelmet arra, hogy a kilakoltatás egy hosszú jogi folyamat utolsó állomása, ezért különösen fontos, hogy az ügyfelek korábban, még a bírósági döntést megelőzően kérjenek jogi segítséget. Az Arhaikon építésziroda nyerte el a fővárosi Károli Gáspár Református Egyetem engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítésére kiírt közbeszerzési eljárást. Az egyetem projektcége által nyáron lefolytatott tervpályázat győztese 3 milliárd forintért vállalta a munkák elvégzését. A HVG számolt be a hírről, hogy november 5-én bontották fel az egyetlen beérkezett ajánlatot a Református Egyház tulajdonában álló Református Egyetemváros Kft. Által kiírt hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra. A tervezési munkákra másfél év áll rendelkezésre, és 2026. május 31-ig kell befejeződnie. A tervdokumentációból az is kiderül, hogy a beruházás becsült költsége 62,5 milliárd forint. Péntektől hóügyeletet működtet november 15-e és 2025. március 15-e között Miskolc önkormányzata a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. Közreműködésével a téli hóeltakarítási és síkosságmentesítési feladatok elvégzésére. Az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő közutak, kézi és gépi hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkáit a hóügyelet vezetőjének irányításával működő diszpécser szolgálat koordinálja. A téli útüzemeltetési gépi feladatokat, a közutak síkosságmentesítését, szórását és a hóeltakarítását a Mirehu Kft. Speciális, tolólappal felszerelt szórógéppel végzi. A hóeltakarítási munkát elsődlegesen a rendőrségtől, a mentőktől, a katasztrófavédelemtől, valamint a Miskolcvárosi Közlekedési ZRT járművezetőitől beérkező információk alapján szervezi meg a diszpécser szolgálat. Karácsonyi kirakat versennyel tennék szebbé Miskolc belvárosát az ünnepekre. Vállalkozókkal, üzlettulajdonosokkal szervezett kerekasztal beszélgetést az önkormányzat Miskolcon a Városházán. Hamarosan indulhat a belvárosi kirakat verseny az önkormányzat karácsonyi csillagdíjáért. Matiscsák Éva alpolgármester ismertette, hogy az adventi kirakat szépítő versenyt alapvetően a belvárosban működő üzletek számára hirdették meg, de természetesen bárki más is beszállhat egy-egy megszépített kirakattal. A részvétel regisztrációhoz kötött. Jelentkezni december 6-ától 12-ig lehet egy erre a célra létrehozott Facebook oldalon. Itt tudnak majd a miskolciak szavazni a szerintük legjobban sikerült kirakatra. A nyertes megkapja majd a Karácsony csillaga a Miskolc 2024 elnevezésű díjat, amit ki tud rakni a kirakatába, és ezzel hirdetheti, hogy ebben az évben az ő kirakata lett a legszebb Miskolc belvárosában.
Az időjárásról.
Sokfelé számíthatunk ködre, illetve rétegfelhőzetre, amely aztán később ritkul zsugorodik. Napközben borult, párás és gyengén felhős, illetve felhőtlen területek egyaránt előfordulhatnak. A ködös tájakon szitálásra, ónos szitálásra kell számítani. Mérsékelt marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet 6 és 11, a borult ködös helyeken 2 és 5 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek mínusz 4 és plusz 2 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották. Az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svédasztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
Jó napot kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. A Svédasztalt, az Európa Rádió délutáni magazin műsorát hallják. A szerkesztő Lénárt Vanda köszönti Önöket. Hamarosan fellapozzuk a kalendáriumot, majd hitéleti gondolatokkal adunk útravalót. Fél ötkor regionális hírösszefoglalónkat, a régió krónikát hallhatják. Majd témánk lesz, hogy a Debreceni Egyetem gyermeknevelési és gyógypedagógiai, illetve bölcsészettudományi kara országos neveléstudományi konferenciát tartott. A találkozón a szakemberek a nevelés új kihívásaira keresték a válaszokat. A témában Bocsi Veronikát, a Debreceni Egyetem gyermeknevelési és gyógypedagógiai kardocensét kérdezzük majd, félöt után nem sokkal. Ez tehát a kínálatunk 5 óráig, ha tehetik, tartsanak velünk.
Kék felhők alatt, kétségek között, magam köré húzok egy falat, de uralmam nincs a fal fölött. Dúdol, duruzsolni korog, éles kanyarokon át, egyenes utakra térve, apuka vonszolja kisfiát, pont rád gondolok, félve. Dúdol, duruzsolni korog, dúdolják a buszok, a buszok. Duruzsolják az utcák, duruzsolják az utcák. Nem éri meg várnom rá tovább. Dúdol, duruzsolni korog, felhív, beköszön, bekopog. Dúdol, duruzsolni korog, felhív, beköszön, bekopog. Ajtók nyikorogva nyílnak, remélem, hogy most felszállsz. Nézéd, a szavakkal körülérlak, magadra ismersz és megállsz. Felhívsz és mesélsz és beszélünk pár szót. Hallgatsz és kacagsz és picit hiányolsz. Ó, sietsz, ha köszönsz úgy, ahogy szoktál. Vigyázz magadra.
Színpadán.
November 17-e van a Gergők és a Hortenziák nevenapja. A Gergely férfinév a görög eredetű Gregorios latin formájának a változata, jelentése éberen örködő. A Hortenzia egy virágneve is, a Hortensius római nemzetségnévből alkotott női név. Isten éltesse mindazokat, akik e napon ünneplik születésük napját is. 1370-ben e napon első Nagy Lajos magyar királyt lengyel királlyá koronázták a krakkói székesegyházban. 1800-ban volt az első kongresszusi ülés a washingtoni Kapitólium épületében. 1830-ban e napon tartotta alakulő ülését a Magyar Tudományos Akadémia. 1839-ben Giuseppe Verdi első operáját, az Obertót mutatták be Milánóban. 1869-ben felavatták Egyiptomban a Suezi csatornát, amely összekötői a földközi tengert a Vöröstengerrel. 1929-ben e napon szentelték fel Szegeden a harmadik Szent Rozália kápolnát. 1962 volt a dátum, amikor e napon átadták a forgalomnak a Budapest-Miskolc közötti villamosított vasútvonalat. 1739. november 17-én született gróf Teleki Sámuel, erdélyi kancellár, 1773-ban Csokonai Vitéz Mihály költőnk született, 1869-ben Ignótus, vagyis Weigelsberg Hugo, író, a Nyugat egyik alapítója született. 1898-ban Peti Sándor színész, színészpedagógus érdemes művész látta meg a napvilágot. 1905-ben pedig Kocsis Antal olimpiai bajnok, magyar ökölvívónk. 1911-ben e napon született Básti Lajos Kossuth-díjas színész, érdemes és kiváló művész. 1931-ben András Falvi Bertalan, etnográfus, politikus, miniszter látta meg a napvilágot. 1938-ban született Féner Tamás, Balázs Béla díjas fotóművész, fotóriporter, érdemes művész. E napon hunyt el 1231-ben Árpádházi Szent Erzsébet, magyar királyleány, Lajos türingiai őrgróf felesége. 2006-ban pedig Puskás Ferenc olimpiai bajnok labdarúgó, az aranycsapat kapitánya, 1958 és 66 között a Real Madrid játékosa hunyt el. És 2014-ben e napon búcsúztunk Csepregi Gyula szaxofonművésztől, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem volt tanárától, a Stúdió 11 szólistájától és művészeti vezetőjétől. Ma van egyébként Budapest napja, a Pest, Buda és Óbuda egyesülésével létrejött Székesfőváros közgyűlésének 1873-as első ülése emlékére. Kedves hallgatóink, a november 17-i nap krónikáját hallották.
Az Európa Rádió kalendáriumát hallották. útra való. Egy társul szegődő gondolat.
A bölcs fiú örömet szerez apjának, az ostoba fiú azonban szomorúsága anyjának. Nem használnak a bűnnel szerzett kincsek, de az igazság megment a haláltól. Nem hagyja az Úr éhezni az igaz embert, de a bűnösök mohóságát elveti. Aki lustán dolgozik, elszegényedik, de a szorgalmas munka meggazdagít. Aki nyáron gyűjt, az eszes fiú, de aki aratáskor alszik, az szégyelni való. Áldások szállnak az igaz fejére, a bűnösök szája pedig erőszakot rejteget. Az igaznak emlékezete áldott, de a bűnösök neve semmivé lesz. A bölcs szívű megfogadja a parancsokat, a bolond beszédű pedig elbukik. Aki fedhetetlenül él, biztonságban él, de aki görbe úton jár, azt kitudódik róla. Aki kacsingat, fájdalmat okoz, a bolond beszédű pedig elbukik. Életnek forrása az igaz ember szája, de a bűnösök szája erőszakot rejteget. A gyűlölet viszályt teremt, de minden hűtlenséget eltakar a szeretet. Az értelmes ember ajkán bölcsesség található, de botvaló az esztelen hátára. A bölcsek tartózkodók tudásukkal, a bolondot pedig hamar romlásba viszi a szája. A gazdagnak a vagyon az erős városa, a nincsteleneknek romlásuk a szegénység. Az igaznak a keresetéből élet lesz, a bűnösnek a jövedelméből vétek. Az élet ösvényén jár, aki megfogadja az intést, de tévelyegni fog, aki megveti a dorgálást. Gyűlöletet rejteget a hazugajak, és rágalmakat terjeszt az ostoba. A sok beszédnél elkerülhetetlen a tévedés, de az eszes ember vigyáz a beszédre. Színezüst az igaz ember nyelve, a bűnöseknek a szíve is keveset ér. Az igaznak az ajka sokakat vezet, a bolondok pedig meghalnak esztelenségük miatt. Az Úr áldása gazdagít meg, a gyarapodást nem lehet erőltetni. Az ostobának a galátságban telik öröme, az értelmes embernek pedig a bölcsességben. Utoléri a bűnöst az, amitől retteg, az igazak kívánsága pedig teljesül. Ha ráfúj a forgószél a bűnösre, nincs többé, de az igaz örökké tartó alapon áll.
Való. Egy társul szegődő gondolat.
We are like wind. colors grow so dim when I start to fall away from here. But up comes the strongest wind that he sends to blow.
Az interneten is. Europaradio.hu.
Unatkozni sem tudsz, ugyan utánad az árnyék. Mindig azt csinálod, amit soha nem csináltál még. A pénzed számolod, és a lépésed még.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
Mintegy 280 ezer szabad járóbeteg időpontból lehet választani novemberre és decemberre az egészségablak alkalmazásban. Várhatóan a december 4-i határidőre elkészül a Miskolci vasúti fővonal felújított szakasza. Péntektől hóügyeletet működtetnek Miskolcon. Köszöntöm Önöket! Önök az Európa Rádió régió krónikáját hallják. 2024. november 17-én, szombaton 16 óra 30 perckor, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Nem emelkedhetnek a lakossági fogyasztók által fizetendő rendszerhasználati díjak a 2025-ös évben. A kormány erről szóló rendelete megjelent a Magyar Közlönyben. A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatalnak a rendeletet figyelembe véve kell meghatároznia a lakossági rezsivédett áramon belül az energiadíjat, illetve a többi felhasználó számára a rendszerhasználati és az energiadíjat. Megkezdődött a kilakoltatási moratórium, amely április végéig tart, derül ki az utcajogász közleményéből. Tavaly összesen 2305 lakást ürítettek ki a hatóságok, idén az első fél évben pedig, amelyből 4 hónap moratóriumi időszak volt, 737-et. A szervezet felhívja a figyelmet arra, hogy a kilakoltatás egy hosszú jogi folyamat utolsó állomása. Ezért különösen fontos, hogy az ügyfelek korábban, még a bírósági döntést megelőzően kérjenek jogi segítséget. Mintegy 280 ezer szabad járóbeteg időpontból lehet választani novemberre és decemberre az egészségablak alkalmazásban, közölte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Sokszor lehet hallani, hogy valaki nehezen vagy lassan jut el szakorvoshoz. Az egészségablak mobil alkalmazás és a 18-12-es egészségvonal viszont gyors és egyszerű segítséget jelent, hívta fel a figyelmet Rétvári Bence. A jövő évi szakrendelési időpontok közül már 1 millióra lehet bejelentkezni az alkalmazáson keresztül. A legtöbb szabad időpont jelenleg sebészetre, röntgendiagnosztikára és nőgyógyászatra van. A felhasználók időpontot tudnak foglalni kiskorú gyermeküknek vagy idős rokonoknak is. Az egészségablak ingyenesen letölthető mindhárom alkalmazás áruházból okostelefonra. Várhatóan a december 4-i határidőre elkészül a Miskolci fővonal felújított szakasza. A MÁV a legkorszerűbb műszaki megoldásokat is igénybe veszi, olvasható a Vasúttársaság honlapján. A MÁV komplex felújítást végez a Miskolci fővonal közel 30 kilométeres szakaszán, teljes egészében a Vasúttársaság saját forrásából, mintegy 18 milliárd forintból. A beruházás célja, hogy a vonalszakaszon megszűnjenek a sebességkorlátozások és késések, kiszámíthatóbbá váljon a menetrend, az utazási idő pedig akár 5 perccel rövidülhessen. A tervek szerint az első fázisban a Miskolc és Emőt közötti 15 kilométeren befejezett szakaszon decemberben már 120 kilométeres óránkénti sebességgel, míg a mostani ütemben megújuló Mezőkeresztes Mezőnyárád Emőt szakaszon várhatóan év elején az utószabályozásokat követően óránként szintén 120 kilométeres sebességgel közlekedhetnek a vonatok. A módosított menetrendek az online felületeken, a MÁV applikáción, az Elvirán érhetők el. Már minden helyközi volán járaton lehet bankkártyával fizetni a múlt hétvége óta. Hívja fel az utazók figyelmét Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója pénteki Facebook videójában. Bár alapvetően a legegyszerűbb az online csatornákon, az interneten és az applikációban jegyet váltani, aki mégis a járművezetőnél teszi meg, az már minden autóbuszon megteheti azt bankkártyával, okosórával, okoseszközzel. Közölte, akár csak a tarifarendszer reformjával, ezzel is szeretnék az utazást mindenkinek egyszerűbbé tenni. Megjegyezte, hogy a bankkártyás fizetés a járművezetők munkáját is segíti, gyorsítja az adminisztrációt és az elszámolást. Az Arhaikon építésziroda nyerte el a fővárosi Károli Gáspár Református Egyetem engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítésére kiírt közbeszerzési eljárást. Az egyetem projektcége által nyáron lefolytatott tervpályázat győztese 3 milliárd forintért vállalta a munkák elvégzését. A HVG számolt be a hírről, hogy november 5-én bontották fel az egyetlen beérkezett ajánlatot a Református Egyház tulajdonában álló Református Egyetemváros Kft. Által kiírt hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra. A tervezési munkákra másfél év áll rendelkezésre, és 2026. május 31-éig kell befejeződnie. A terv dokumentációból az is kiderül, hogy a beruházás becsült költsége 62,5 milliárd forint. Péntektől hóügyeletet működtet november 15-e és 2025. március 15-e között Miskolc önkormányzata a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. Közreműködésével a téli hóeltakarítási és síkosságmentesítési feladatok elvégzésére. Az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő közutak, kézi és gépi hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkáit a hóügyelet vezetőjének irányításával működő diszpécser szolgálat koordinálja. A téli útüzemeltetési gépi feladatokat, a közutak síkosságmentesítését, szórását és a hó eltakarítását a Mirehu Kft. Speciális tolólappal felszerelt szórógéppel végzi. A hóeltakarítási munkát elsődlegesen a rendőrségtől, a mentőktől, a katasztrófavédelemtől, valamint a Miskolcvárosi Közlekedési ZRT járművezetőitől beérkező információk alapján szervezi meg a diszpécser szolgálat. Karácsonyi kirakat versennyel tennék szebbé Miskolc belvárosát az ünnepekre. Vállalkozókkal, üzlettulajdonosokkal szervezett kerekasztal beszélgetést az önkormányzat Miskolcon a Városházán. Hamarosan indulhat a belvárosi kirakat verseny az önkormányzat karácsonyi csillagdíjáért. Matiscsák Éva alpolgármester ismertette, hogy az adventi kirakat szépítő versenyt alapvetően a belvárosban működő üzletek számára hirdették meg, de természetesen bárki más is beszállhat egy-egy megszépített kirakattal. A részvétel regisztrációhoz kötött. Jelentkezni december 6-ától 12-ig lehet egy erre a célra létrehozott Facebook oldalon. Itt tudnak majd a miskolciak szavazni a szerintük legjobban sikerült kirakatra. A nyertes megkapja majd a Karácsony csillaga a Miskolc 2024 elnevezésű díjat, amit ki tud rakni a kirakatába, és ezzel hirdetheti, hogy ebben az évben az ő kirakata lett a legszebb Miskolc belvárosában. Idén is csatlakozott az Európai Hulladékcsökkentési Héthez a miskolci Mirehu Nonprofit hulladékgazdálkodási cég. Ennek az a célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a hulladéktermelés csökkentésére, az újrahasználat fontosságára és a fenntartható életmódra. Az idei kampány központi témája az élelmiszerpazarlás. Ezzel kapcsolatban a Mirehu felkészítő kampánya már több hete tart. Folyamatos edukációs tartalmakkal segítik az embereket online felületeiken. A Mirehu akciói hétfőtől veszik kezdetüket, különféle figyelemfelkeltő interaktív programokkal, eseményekkel igyekeznek felhívni a figyelmet az élelmiszerpazarlás csökkentésének és az ezt érintő személyes felelősségnek a fontosságára. Már gyermekkorban érdemes elkezdeni a pénzügyi tudatosság fejlesztését játékos, szórakoztató módon. Ezt a célt szolgálja a Pénziránytű Alapítvány és a Pénzmúzeum elsőtől hatodik osztályosoknak meghirdetett alkotópályázata. A Megtakarítás, ahogy én látom című pályázatra november 25-ig küldhetik el kreatív, ötletes, kézzel készített plakátjukat a Pénziránytű iskolahálózat intézményeinek diákjai. Minden korosztályban a 10 legötletesebb pályázatot, így összesen 30 alkotást díjaznak a szervezők. A diákok értékes okos eszközöket, játékkonzolokat, elektronikai cikkeket nyerhetnek. A legtöbb tanulót mentoráló, összesen 6 pedagógus nyereménye értékes mobileszköz vagy vásárlási utalvány lesz. Bukus Zsuzsanna, a Pénziránytő Alapítvány kommunikációs szakértője számol be a részletekről. Őt hallják.
Ez az alkotópályázatunk, melyet a Pénzmúzeummal közösen hirdettünk meg, azt a címet viseli, hogy takarékosság, ahogyan én látom, a takarékossági világnap alkalmából jó szívvel ajánljuk országosan minden egyes diáknak, illetve tanárának. Ezt az alkotópályázatot a kisebb korosztályoknak szántuk, 1-től 6. évfolyamos diákoknak hirdetjük meg. Ez a pályázat a Pénziránytű iskolahálózat diákjainak nyitott. Ez maga a regisztráció, a csatlakozás és a tagság is teljesen ingyenes, néhány kattintással megtehető honlapunkon keresztül. Ezért biztatok minden iskolát, minden tanárt, minden diákot, hogy csatlakozzanak az iskolahálózathoz, és akkor részt tudnak venni ezen a pályázaton. November 25-ig várjuk a diákoknak a kézzel készített pályázatait, és mindhárom korosztályban a legügyesebb, legkreatívabb, legötletesebb pályaművet, a 10 legjobb pályaművet díjazunk, így összesen 30 alkotást fogunk díjazni a pályázat végére. Biztatom most is a miskolciakat, illetve a megyeieket, hogy igen, vegyenek részt ezen a pályázaton, mutassák meg, mit jelent számukra a takarékosság és a megtakarítás fogalma.
Köszönöm a figyelmet, önök az Európa Rádió régiókrónikáját hallották a szerkesztőtől Kecskés Ákostól.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régiókrónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
Ugye milyen szép volt, mikor még gyermekként féltünk, csalogat az égbolt. Gyere, rajzolj egy felhőt, nézd, ahogy az égen értünk, ég még egy csillag, hagyd neki, hogy égjen, ha kell a fényére bízlak.
Csend van a városban, ugyanaz a szomorú szemek, kérdezik, hova tűntél, mondd, de te nem tudod a neved se. Válasz a bátra ki, ez egy késői üzenet. Bárki bármit is mondana, ne felejtsd el, hol van a te helyed. Kint ugyanaz a szél fúj csendben egy végtelen alagút. Hadat üzennék parancsra egy büntelen háborút. A társad a mélybe húz, fegyvered legbelül. Visz tovább, ha menni kell, a szíved a hátsó sorba ül. Ugye milyen szép volt, mikor még gyermekként féltünk, csalogat az égbolt. Gyere, rajzolj egy felhőt, nézd, ahogy az égen értünk, ég még egy csillag, hagyd neki, hogy égjen, ha kell a fényére bízlak. Rég keresed a szíved, én azt, amit más még nem. Maradok ébren, ha jönnél, biztosan elhiszem. Várnak az éjszakák, bárhova rejtenél. Ott leszünk a tűz körül, ameddig a reggel el nem ér. Ugye milyen szép volt, mikor még gyermekként féltünk, csalogat az éjszakát.
Az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
A Debreceni Egyetem gyermeknevelési és gyógypedagógiai, illetve bölcsészettudományi kara országos neveléstudományi konferenciát tartott. A találkozón a szakemberek a nevelés új kihívásaira keresték a válaszokat. A konferencia témáját 2022-ben választották ki, amely akkor a válságot, a krízist, illetve a gyermekjólétet fogalmazta meg. A probléma évek múltán is fennáll, ezért a találkozó előadásai, kutatásai most is ezzel a témával foglalkoztak. Bocsi Veronikát, a Debreceni Egyetem gyermeknevelési és gyógypedagógiai kar docensét, a rendezvény főszervezőjét, Papp Beatrix kérdezte.
Mennyire nagy jelentőségű most ez a rendezvény?
Az Országos Neveléstudományi Konferenciáról azt kell tudni, hogy pedagógia tudomány területen a legnagyobb létszámú és a legmagasabb presztízsű rendezvény. Minden évben megszervezésre kerül, idén már 24. alkalommal, és a Debreceni Egyetem negyedjére szervezte meg, de egy érdekes szituáció állt elő, ugyanis a múlt alkalommal, amikor szerveztük, az a pandémiára esett, tehát nem tudtuk vendégül látni az országnak a neveléstudományi kutatóit, oktatóit, pedagógusait, és most végre 2024-ben személyesen körülbelül 500 fő fog részt venni a rendezvényen.
Több kar is bekapcsolódott ebbe a rendezvénybe. Miért?
Azért, mert a pedagógia tudomány területe és annak a részterületei a Debreceni Egyetemnek több kara között, nem tudok jobb kifejezést találni, osztódik fel, tehát bizonyos pedagógiai képzéseket a bölcsészettudományit karhoz tudunk kapcsolni, másokat pedig a gyermeknevelési és gyógypedagógiai karhoz. Ráadásul a két kar jó kapcsolatban van egymással, tehát a doktori program is összeköt minket nagyon szorosan, illetve körülbelül lassan már 20 éve együtt dolgozunk, tehát személyes és baráti kapcsolatok fűzik össze a két kart. Úgyhogy ez egy újítás volt, mert általában egy kar szokott állni egy konferencia mellett, de a vezetőség is úgy állt fel a szervező bizottság, hogy a két kar nagyjából fele-fele arányban képviseltette magát.
Milyen új kihívásokra kell válaszolni tulajdonképpen a neveléstudománynak?
Hát a neveléstudomány egy érdekes tudomány, szerintem gyakorlatilag mindig más kihívásokra kell válaszolni. Azt tudni kell a konferenciáról, hogy mindig vannak hívó szavai. És a hívó szavakhoz illeszkednek a plenáris előadások, illetve maga a konferenciának a tematikája. Amikor mi kiválasztottuk a konferenciának a tematikáját, akkor 2022-t írtunk. Hát 2022-ben nagyon sok minden olyan dolog történt, ami az iskoláknak a világát, a gyerekek helyzetét, a pedagógusok helyzetét gyakorlatilag akkor már 2 éve foglalkoztatta és átalakította, úgyhogy adta magát a téma, hogy a válságokkal, a krízisekkel foglalkozunk, illetve a jóléttel, mert meggyőződésünk, hogy az iskolában nem csak ismeretátadás van, és nem csak az a funkciója, hogy mi megtanítsunk a gyerekeknek X információt, hanem az iskola egy olyan hely, ahol a gyerekeknek a jólétére, mentális egészségére nagyon nagy figyelmet kell fordítani, és hát ilyen környezetben, hogy online oktatás, digitális oktatás, az élő közösségeknek a megszakadása, ráadásul a háborús helyzet 2022-ben indult, ami gyakorlatilag a gyerekeknek az életvilágát szintén, de mindenkinek az életvilágát megbolygatta, úgyhogy nagyon aktuálisnak tűnt ez a témaválasztás. Bevallom, én azt hittem, hogy mire a konferenciát megszervezzük 2024-ben, már nem lesz annyira aktuális, de ugyanúgy kapjuk a Covid-ról a hiányzásokat, és gyakorlatilag ugyanazokkal a krízisekkel és kihívásokkal most is szembenézünk.
Ezt megélik a gyerekek? Tehát tapasztalatból tudják, hogy napi szinten az iskolában, oktatási intézményekben ott vannak ezek a témák?
Én úgy gondolom, hogy messze menően ott vannak. Én nem vagyok gyakorló pedagógus, én egyetemi oktató vagyok, de nekem is konkrét élményem van, például a háború kitöréséről, amikor hallgatók állítottak meg a folyosón engem egyetemi oktatót, hogy akkor most mit csináljunk ebben a helyzetben, és mit tudnék nekik javasolni. Szülőnek viszont gyakorló szülő vagyok, és tudom, hogy ott van az iskoláknak az életvilágában, a gyerekeknek a fejében, hát ez óhatatlanul ott van.
Tehát egy 2 évvel ezelőtti témafelvetés az ma is teljesen aktuális.
Igen, igen. Ma is én úgy gondolom, hogy ugyanannyira aktuális. Tehát nem avult el az elmúlt 2 évben ez a téma, mióta kitaláltuk.
Mit kell tudni az előadásokról? Mennyire foglalkoznak ezekkel a témákkal?
Ez egy érdekes dolog, mert ugye mindenkinek van egy saját kutatási területe, és általában azt szokta hozni a konferenciára, de nagyon hálásak vagyunk, ha ezt a témát egy picit úgy kanyarítják, vagy igazítják, hogy jobban illeszkedjen a konferencia felhívásához. Ezt nagyon sokan meg is tették. Tehát sok olyan szekció van, ami a jóléttel foglalkozik, a válságokkal, a kihívásokkal, az IKT eszközöknek a használatával, amit például az online oktatás döbbenetesen előtérbe helyezett, illetve a két plenáris előadónak a témaválasztás, a kutatási területe illeszkedik még ide. Két plenáris előadónk van, az egyik Angelika Paszeka, ő a Hamburgi Egyetemről érkezett, de Bécsben él. Ő családiskola kapcsolatrendszerrel is foglalkozik, de most kifejezetten a válságokkal és a válságokra adható iskolai reakciókkal fog majd foglalkozni, és van egy plenáris előadó, tanadónk, professzor Sergiu Baltatescu Romániából, ő pedig már évtizedek óta a gyerekek jólétével foglalkozik, tehát ez a mentális állapot, jólét, fizikai jólét van az ő kutatásainak a fókuszában.
Akkor ez egy nemzetközi konferencia, elmondhatjuk.
Igen, elmondhatjuk, ráadásul még azt ki tudom emelni, hogy mikor először megszervezték a konferenciát, akkor még jóformán csak magyar nyelvű előadások voltak. A plenáris előadók általában nemzetköziek. Viszont az elmúlt 10-15 évben az angol nyelvű doktori képzések pedagógia tudományterületen több egyetemen is elindultak, és ezek a nemzetközi hallgatók, ezek bekapcsolódtak a konferenciába, és most már ott tartunk, hogy az ELTE-ről, a Szegedi Egyetemről, Debrecenből, de számos más intézményből is, de legalább a résztvevőinknek a 20%-a az nemzetközi hallgató, tehát magyar affiliációval, mert magyar intézményekben tanulnak, de angolul és nálunk tanulnak pedagógiát és neveléstudomány doktori szinten. Ők is itt vannak, tehát hogyha körbenézünk, akkor azért látunk ennyi külföldi résztvevőt.
Önnek mi a kutatási területe?
Én felsőoktatás kutatással foglalkozom, de szociológusként indultam, és akkor még nem volt szociológia doktori program, így a neveléstudományok felé vettem az irányt, ahol végül is megtaláltam a magam szociológiai témáit, de mindig ilyen kicsit két lábbal álltam a két tudományterület között. Engem a kulturális jelenségek, az életmód foglalkoztat, az egyetemnek a szocializációs közege, tehát próbálom az engem érdeklő témákat az egyetemnek a világába behelyezni, és általában ezekkel foglalkozom.
Mennyire népszerű tudomány a neveléstudomány? Mit lehet erről elmondani?
Hát ez egy nehéz kérdés. Nem tudom, mennyire lehet összehasonlítani a tudományokat, vagy van-e értelme egyáltalán, mert hát nagyon mások azok a keretek, amiben dolgozunk, tehát egy természettudósnak teljesen más produktumai vannak, vagy egy műszaki területen dolgozónak. Én azt tudnám kiemelni, hogy borzasztóan fontos, hogy ezek a kutatások, meg amikről mi beszélünk, azok nem maradjanak meg az egyetem falai között. Tehát nyissunk valahogy a világ felé, tehát ne az egyetemnek az árványába maradjanak ezek az ismeretek. Mi amúgy ezt próbáltuk is megtenni most a rendezvényen, létrehoztunk egy nyitott sávot, ahova a tankerületvezetőket, iskolaigazgatókat, pedagógusokat várjuk, és nekik látogatói jogosultságot adtunk bizonyos olyan szekciókra, amik a közoktatásnak a kérdését tárják fel. Tehát próbálunk nyitni, már gyakorlatilag hát az oktatási hálózatnak a fejlesztése, változtat, a kutatási eredmények nélkül nem nagyon valósítható meg.
Akkor cél az, hogy kivigyék az oktatási intézményekbe ezeket az eredményeket.
Igen.
Nyitottak a pedagógusok mindenre?
Hát ez egy jó kérdés, mert van egy nagy szakadék úgymond a tudományos élet meg a gyakorlat között. Mi azon vagyunk, hogy közelebb hozzuk ezt a szakadékot, megpróbálunk mindent.
Az önök hallgatói mennyire kapnak információt egy-egy ilyen konferenciáról?
Hát itt különbséget kell tenni konferencia és konferencia között, mert vannak kisebb rendezvények, amelyek értelemszerűen nyitottak, és ott a hallgatókat jól meg tudjuk mozgatni, be tudjuk ültetni. Itt egy picit más a helyzet, mert eleve egy 500 fős rendezvényről beszélünk, de a hallgatók amúgy itt vannak, és például segítik a konferencián a megvalósulását, tehát hogyha itt jövünk, megyünk az épületben, akkor zöld pólós hallgatókat látunk, PhD hallgatókat, nemzetközi hallgatókat, tehát nélkülük amúgy maga a konferencia sem valósulhatott volna meg.
A tudományos eredményeket ők is elsajátítják?
Mi mindent megteszünk érte, hogy a tudományos eredményeket elsajátítsák. Amúgy én úgy gondolom, hogy ebben jók vagyunk, hogy a hallgatóinkat meg tudjuk mozgatni. Itt a neveléstudományi doktori programnak és a SER-nek, tehát a Felsőoktatás Kutató Központnak nagyon jó gyakorlatai vannak, hogy lehet bevonni a hallgatókat, megmozgatni őket, és gyakorlatilag itt pályára állítani, ami a tudományos világ felé vezet, mert bevallom, hát én is mikor bekerültem az egyetemre, nekem fogalmam nem volt arról, hogy lehet valakiből egyetemi oktató, én azt sem tudtam, hogy doktorálni lehet, tehát itt az oktatóknak kulcsfontosságú szerepe van, mert a hallgatók egy része itt van az egyetemen, de nem lát rá ezekre a lehetőségekre.
Népszerű kar az önök kara?
Hajdúböszörményi karon vagyok, ott egy elég dinamikus hallgatói létszámbővülés történt az elmúlt években. Ennek több oka van, oktatáspolitikai oka is nyilván, illetve van egy nagyon nagy változás, ez a gyógypedagógia szaknak a beindítása. Úgyhogy most már, ha jól tudom, akkor az első éves bejövő hallgatók tekintetében valahol a negyedik-ötödik helyen van a böszörményi kar, és a bölcsészettudományi karral kapcsolatban pontos adataim nincsenek, de azt hiszem egy picit nagyobb a bejövő hallgatóknak a létszáma. Tehát én azt hiszem, hogy azokat a változásokat, amik inkább negatívak voltak, és a hallgatói létszámot érintették az elmúlt körülbelül 10 évben, a hajdúböszörményi kar például elég jól tudta kezelni, arra van nagyobb rálátásom.
A Debreceni Egyetem gyermeknevelési és gyógypedagógiai, illetve bölcsészettudományi kara országos neveléstudományi konferenciát tartott. A találkozón a szakemberek a nevelés új kihívásaira keresték a válaszokat. A konferencia témáját 2022-ben választották ki, amely akkor a válságot, a krízist, illetve a gyermekjólétet fogalmazta meg. A probléma évek múltán is fennáll, ezért a találkozó előadásai, kutatásai most is ezzel a témával foglalkoztak. Bocsi Veronikát, a Debreceni Egyetem gyermeknevelési és gyógypedagógiai kar docensét, a rendezvény főszervezőjét, Papp Beatrix kérdezte.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
Kedves hallgatóink, magazin műsorunk végéhez értünk, hamarosan híreket hallhatnak. Az Európa Rádió telefonos alkalmazásán bárhol, bármikor könnyen hallgathatnak minket, és az egyházkerületi hírek és kiadványok is egy helyen elérhetőek. Töltsék le alkalmazásunkat. Észrevételeiket pedig eljuttathatják hozzánk a vélemény@europaradio.hu e-mail címen. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. További kellemes rádiózást és szép napot kívánok. Zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelki pásztortól. Még egyszer köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Isten igéjét János evangélium a 6. fejezetének 35. verséből hallgassuk meg. Én vagyok az életnek ama kenyere. Aki hozzám jön, semmiképpen meg nem éhezik. Jézus ezen szavai azt a következtetést hordozzák, hogy Jézus táplálék számunkra. Olyan, mint a mindennapi kenyér. Aki nem eszi ezt a kenyeret, annak nem lehet élete. Ez a titka az úrvacsorának is. Az igében és az úrvacsorában is a maga testét kenyérgyanánt kínálja fel nekünk, hogy amiképpen a földi kenyér táplálja halandó testünket, úgy táplálja ő a mi lelkünket az örök életre. Csak akkor lesz szava hihető, ami jézusi bizonyságtételünk, ha őszintén megnyílunk egymás felé, és az Úr Jézus Krisztus önzetlen szeretetéből merítve azon leszünk, hogy csillapítsuk embertársaink, akár lelki, akár testi éhségét és szomját. A mai ige magyarázat a Boldván szolgáló Prókai Árpád lelki pásztor nevéhez fűződik.
Az Európa Rádió délutáni magazinját a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.